Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brain Barnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Villámgyors reflexek, állóképesség, szituációs tudatosság. Ezek a tulajdonságok biztos jellemzők a legkiválóbb vadászpilótákra. De a filmekből ismerős glamour mögött rengeteg tanulás, folyamatos gyakorlás és állandó fizikai készenlét áll. De hogyan lesz valakiből vadászpilóta? Milyen morális dilemmákra készít fel a pilótaképzés, és mik egy pilóta feladatai a Magyar Honvédségben? A Mi a kérdés mai adásában Majerik Máté főhadnaggyal, a Magyar Honvédség vadászpilótájával beszélgetünk, többek között arról is, mit él át az emberi szervezet 9G-n, mi igaz a repülős filmekből, és hogy vajon leváltják-e a drónok a vadászpilótákat. Szia Máté, köszöntelek a stúdióban.
Szia, köszönöm a meghívást.
Máté, milyen végzettséggel lehet ma valaki vadászpilóta Magyarországon?
Ez szerencsére átalakulóban van napról napra folyamatosan, ugyanis régen a pilótaképzés a szolnoki főiskolán zajlott, de az a 90-es évek végén megszűnt, bezárta a kapuit ez a lehetőség, és nagyon sokáig nem volt államilag szervezett pilótaképzés Magyarországon, de most újra a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen lehetőségük van a fiataloknak, a frissen érettségizett fiataloknak, hogy erre a szakmára készülve már a főiskolán célirányosan kapjanak képzést.
Miről szól egy ilyen képzés? Mert gondolom nem csak arról van szó, hogy mint egy jogsít a vadászrepülői, nem tudom, jogosítványt így megszerzed, hanem gondolom azért rengeteg más eleme is van ennek a képzésnek.
Persze, hát most már ugye 18 éves kortól, ha valaki felvételt nyer a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek az állami légiforgalmi képzésére, szakára, akkor ott már megkezdheti a tanulmányait nagyon korán irányozottan a repülőpilóta szakma irányába, és ugye a tantárgyak is már arról szólnak, léginavigáció, szerkezettan, aerodinamika. Tehát itt nem csak ezen a szakon egyébként nem csak pilótaképzés folyik, hanem itt képzik ki a jövő katonai légirányítóit, illetve még most végre beindult újra a repülőműszaki a képzése, ugyanígy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Kecskeméten például ugye kell gondolkodni a készenléti szolgálatra is, ugye mi napi 24 órában, hét minden napján ugye készenléti szolgálatot látunk el. Ott van egy külön műszaki csapat, akik csak azzal a két géppel foglalkoznak, ami a készültséget adja.
Ha jól sejtem, akkor neked még nem így zajlott a képzésed, de akkor hogyan?
Nem. Az én időben, mint ahogy említettem, nem volt ugye pilótaképzés célzottan, viszont beindult ugye a pilóta hiánya a magyar légierőbe, látták, hogy ez így nagyon nem mehet tovább, és csatlakoztunk a kanadai légierő szervezésében induló NATO-s kiképzési központhoz.
Ez azt jelenti, hogyha valaki Magyarországon pilóta akart lenni a te idődben, akkor a legközelebbi helyszín, ahol ezt a képzést elvégezhette, az egészen Kanada volt.
Hát ez úgy nézett ki, hogy itthon Magyarországon zajlott a felvételi, tehát ugye a feltétele volt, hogy legyen felsőfokú végzettsége, angol nyelvtudás, középfokú angol tudás meg legyen, illetve ugye van egy nagyon komoly repülőorvosi vizsgálat.
Ez nagy stressz egyébként, legyen. Vagy nagy stressz volt neked is?
Hát én annak értem meg, mert azok az ember adottságai vannak próbára téve, amire nem nagyon tudsz készülni, nem tudsz változtatni rajta, hanem az addigi nyilván veled született adottságokból is adódik, illetve hogy milyen fajta életet értél előtte, hogy mennyire sportoltál, ilyesmi, tehát azok azért befolyásolhatják a végeredményt, és hát ott a tesztek alatt ott csak ki voltál téve ezeknek a megpróbáltatásoknak, nem tudtál rá tudatosan készülni.
Na és akkor, hogyha átmentél ezen, akkor igen. Milyen út vezetett onnan Kanadába?
Igen, tehát ahogy megvolt ugye a reporvosi vizsgálat, megvolt a középfokú nyelvvizsgám is, ugye voltak évente kihirdetett felvételi eljárások, ahol lehetett jelentkezni. Ugye volt, hogy maximum, amikor én felvételiztem, akkor 12 embert vettek fel a 18-ból. És utána gyakorlatilag, akik civil diplomával érkeztek a rendszerbe, vagy nyertek el felvételt, akkor ők először mentek egy katonai alapképzésre, Szentendrére.
Ezt akkor jól sejtem, hogy neked is el kellett végezned.
Igen. Kicsit ott bele kóstoltunk, ugye, hogy gyakorlatilag a katonai alapismeretekbe rendszeres reggeli tesivel kezdtünk, erőnléti foglalkozások voltak nyilván, amit tudnia kell egy átlag katonának, hogy mondjuk éjszaka kint aludni, menedéket építeni.
Ez a filmekben az első harmad kb., amikor igen. Ilyen kopaszra nyírt törzsőrmesterek kiabálnak, igen, miközben igen. Fekvő támaszhoz.
Nyilván fegyvert tudni, alkalmazni, használni, szétszedni, tisztítani, lőni vele pontosan. Tehát ilyeneket csináltunk. A katonai alapképzés után Szolnokon kezdtünk el a repüléssel foglalkozni már. Tehát ott elkezdtünk magyar oktatóktól repüléselméletet tanulni, léginavigációt, aerodinamikát, meteorológiát, számos tantárgyunk volt, és
de akkor repülő közelébe még nem mentél?
Hát akkor még nem, bár már elkezdtük az akkor rendszerben lévő JAK-52-esnek a tanulását, tehát az összes működéséről mindent tudnunk kellett, szerkezetéről, felépítéséről, melyik a hidraulika rendszer, hogyan működik.
Ez milyen gép egyébként, hogy kell elképzelnünk?
Az oktató és a növendék egymás előtt mögött foglalja helyet, tehát nem egymás mellett ülnek, hanem egymás előtt mögött, és egy elég erős, 360 lóerős motorral van felszerelve, tehát képes volt műrepülő elemeket összehozni nekünk.
Tehát amikor kikerültél te már a vadászpilóta képzésre, akkor egy ilyen gépet biztosan tudtál vezetni, manőverezni.
Igen, tehát itt még nem beszélünk kimondottan vadászpilóta képzésről, tehát ez csak egy alaprepülős képzés volt, mint ahogy hát az elején mindenki megkapja az alapokat, és utána jönnek kiválasztások majd.
Na és akkor Kanadában mi történt?
Igen, és akkor itt volt egy kiválasztási folyamat, heten jutottunk ki Kanadában. Az, hogy minden angolul folyt, az azért kihívás volt mindenkinek, ráadásul egy olyan közösségben, egy olyan közegben, ahol nem csak kanadai oktatók voltak, és rengeteg új kifejezés is kellett megtanulni, mindezt ugye különféle akcentussal rendelkező oktatótól. Tehát az első 6 hónap azt elég intenzíven élte meg mindenki, elég fárasztó volt. Tehát egy turboprop légcsavaros géppel kezdtük a kiképzést, a Harvard 2-esnek hívják a kanadaiak. Azon repültünk úgy körülbelül, hát olyan 100 órát, és annak a végén volt egy kiválasztás megint. Na ott már azokat választották ki, akikben látták a fantáziát, hogy vadászrepülőgépre esetleg alkalmas lehet a későbbiekben.
És akkor tényleg beültettek mondjuk egy olyan ilyen kabinban, mint amit az ilyen űrös filmekben lehet látni, ami így iszonyatosan fölpörög, és akkor ilyen sok G-vel tesztelték a szervezetedet, hogy
azt írjam? A Harvardhoz még nem volt erre szükség, tehát hogy az első műrepülő elemeknek a maximális terhelés az 4G. Oda még
hát
nem szükséges. Hát voltak már ott is ugye bizonyos embereknél előfordult, hogy voltak problémák nyilván, de a 4G az még, ahol nem kell speciális centrifuga képzésen átesni.
Mi az a vége? Majd... Hány G-t kell kibírnod vadászpilótaként?
Hát 9 G-t legalább.
Ez a gravitáció 9-szerese.
9-szerese, igen. De ugye ezt fokozatosan kapjuk, mint említettem. Az első ilyen centrifugás képzés, illetve hát teszt, az Kanadában történt, mielőtt átültünk a sugárhajtású kiképzőgépre, a Hawkra. Toronto mellett van a kanadaiaknak a centrifuga központjuk, és ott volt 7,5 G-ig voltunk tesztelve. Majd nyilván utána később, ugye a Gripen az már egy nagyobb teljesítményű sugárhajtású.
Na de várjál, nem menjünk még ennyire előre, hogy beülsz egy ilyen cuccba, és akkor ott mi történik, vagy mit érzel mondjuk onnantól kezdve, hogy beülsz attól, hogy 7,5 G-t kapsz az arcodban?
Hát ez kezdődik az egész azzal, nem csak úgy beültetnek, hanem van egy elméleti oktatás. Igazából a lényege az ennek az egésznek, hogy felkészítsenek arra, hogy tudjuk, hogy mi a tudomány itt a túlterhelések mögött, és mi történik a testünkkel, és mit kell ellene tennünk, hogyan tudunk dolgozni ezek ellen az erők ellen, mert elég komoly izommunkát kell kifejteni, hogy az ember ne álljuljon el, ugyanis az történik az emberrel, ahogy a repülőgéppel manőverezik nagy sebességek közepette. Van egy ilyen függőlegesen lefele irányuló erőhatás, elkezd fokozatosan kimenni a vér a fejből, ugye a legelső érzékszervünk az a szem, ahol megjelenik ennek a hatása, a színlátásod elkezd megszűnni. Tehát az első jele annak, hogy itt valami probléma van.
Ezt hogy kell elképzelni? Hogy
hát úgy, hogy egyébként, hogy ki van például a centrifugában, ki volt téve egy színes ábra elénk, és akkor ott kellett azt nézni, és kellett jelezni az oktatók felé, most. Hogy na most eltűntek a színek, és tényleg egyébként fekete-fehéren kezd el látni az ember. Aztán a következő lépés az, hogy elkezd ez a szürkülés fellépni, nem tudom, hogyha valakinek volt esetleg agyrázkódása, érezhetett hasonlót, hogy a perifériás látása az gyakorlatilag így megszűnik létezni, ilyen nagyon ilyen szürke, szemcsés foltok jelennek meg a perifériás látókör, és nem lát élesen. És elkezd így szépen ez így beszürkülni a látómező. és már csak egy ilyen csövön keresztül lát az ember gyakorlatilag, majd hogyha ezzel nem tesz semmit az ember, akkor jön a látásnak a teljes megszűnése, tehát előfordul, hogy még hallasz hangokat, de már nem vagy cselekvőképes, és a következő az, hogy lekapcsolják a villany teljesen az agyban, és elájul az ember. Az már a G-locknak nevezett dolog, ami a legveszélyesebb ránk nézve egyébként. Tehát ilyenkor már képtelenek vagyunk a repülőgépet vezetni, vagy képtelenek lennénk. És ugye a centrifuga képzésnek a célja az, hogy ezzel megismertessenek minket, megtanítsanak, hogy hogyan kell ezzel dolgozni, milyen izommunkát kell kifejteni, hogy a vért fenntartsuk a fejünkben, vagy a felső mellkasi részben. Ugye minden harci feladatot azzal kezdünk kint a légtérben, amikor kimegyünk mondjuk közelléggé azt, hogy gyakorolni, hogy csinálunk egy ilyen G bemelegítő néhány fordulót, ahol 4-5G-s túlterhelésnek tesszük ki a testünket, és akkor megnézzük, hogy hogyan reagál a szervezetünk, és ott már kiderül, hogy oké, rendben vagyok, oké, mehet a 9G nyugodtan. Mert régen rengeteg baleset meg katasztrófa történt abban, hogy beleugrottak egyből a 9G-be bemelegítés nélkül, és ott történtek ájulások, úgyhogy erre már odafigyelünk manapság.
És akkor a centrifugával az volt a cél, hogy téged mondjuk egyszer kiüssenek, és
Nem. Tehát ájulásig nem vittek el senkit. Én szerencsére soha nem ájultam még el se centrifugában, se repülőgépben. Igazából a végén a centrifuga képzésnek, ami körülbelül 2 napos, a végén van egy teszt, ez a 9G-s teszt, 15 másodpercig ki kell bírnod 9G-t ájulás nélkül. Ha ezen nem sikerül megfelelni ezen a teszten, vagy bármikor az a képzés közben elájulsz, akkor a svédek nem engednek, hogy Gripenre üljél, tehát nem ülhetsz be úgy a vadászrepülőgébe, hogy elájulsz. Tehát...
Hát azért az elég kemény lehet, nem? Tehát, hogy ott az összes addigi képzésed, akkor tulajdonképpen azon a 2 napon múlik, hogy mennyire tudsz.
Hát igen, azon is nyilván, meg később is, tehát ott meg kell felelni ezen a teszten. Emellett ugye segít nekünk a vadászrepülőgében a G-ruházat. A svédeknél ugye van egy nadrág rész, ami a hasfalat is lefedi, és van egy mellény is. Ez azt jelenti, ez a nadrág, ebben ilyen speciális légzsákok vannak, amik felfúvódnak. Ugye a repülőgép érzékeli, így ismeri, hogy milyen túlterhelés jön, és annak megfelelő mennyiségű levegőt nyom a G-ruhába, ami felfúvódik. Összenyomja a lábat, ugye az ereket is összenyomja egy kicsit, illetve egyébként az elsődleges szerepe az, hogy emlékeztesse a végtagjainkat, meg minket, hogy kezdjük el az izommunkát, hogy ne az legyen, hogy elfeledkezik az ember róla. Mert ugye automatikus, hogyha valami összeszorítja a lábad, automatikusan tudat alatt is ellent feszít az ember. És a mellény is ilyen, hogy felfúvódik, illetve van még a sisakban is hátul egy kis légpárna, ami a fejünkre szorítja jobban a maszkot. Túl nyomással kapjuk az oxigént olyankor a maszkon keresztül. Próbálsz kifújni levegőt egy kicsit, hogy ugye levegőt vegyél, de közben megjön túl nyomással a maszkon keresztül a levegő, hogy igazából nem is tud kifújni a levegőt, úgyhogy ez egy kemény meló egyébként ezt végrehajtani folyamatosan. Gyakorlatilag erre készítenek fel, hogy ez menjen.
És akkor beülhetsz egy sugárhajtású gépbe?
Igen, ez alapfeltétele nélkül. Tehát, hogyha valaha is valaki elájulna egy vadászrepülőgépbe, szerintem, hogy a vadászrepülőgépek többség nagy része egy üléses gép, tehát itt az ember ebben magára van hagyva. Tehát ez nagy felelősség a pilótáktól.
De gondolom, hogy a kiképzésen viszont még ezek két üléses gépek voltak, szóval volt veletek valamilyen persze instruktor vagy segítség.
Hát igen, a kiképzés során Kanadában úgy nézett ki, hogy nyilván először repülőgéppel megtanulsz alapvető manővereket, ugye először a beindítás folyamatát, felszállás, leszállás, ez az úgynevezett iskolakörön való mozgás, ugye a suliban, hát volt levegőben egyszerre úgy, hát 18 darab turbó légcsavaros gép, meg volt mellette még 6 sugárhajtású gép, ezek egyszerre repültek a légtérben, tehát
az akkor elég sűrű volt.
Igen, de sűrű volt, tehát megtanították azt nyilván, hogy a lookoutnak hívják, tehát az előtte lévő légtérnek a szkennelését, az átnézését, hogy észrevegyen mindenféle légi akadályt, tehát másik gépeket a levegőben ne forduljon elő összeütközés.
Tehát, hogy ez nem csak a műszereknek a dolga, nem, hogy ott kell figyelned, hanem vizuális szemmel tartani.
Tehát bármikor repültünk, ugye volt egy ilyen, a kiképző repülőgépeknél nincs a fejmagasságba kivetítve adat, hanem mindent le kell nézni a műszerekre, az alapján kell ugye a magasságmérőt külön megtalálni, figyelni az értékes sebességet, állásszöget, és ennek megvan az ideális módja, hogy egy műszert mennyi ideig nézzel, mert ugye közben ki is kell nézned, hogy ne ütköz össze másik gépekkel. És ugye az elején ez nagy kihívás, mint ahogy amikor az ember megkapja a jogosítványát, az elején ugye nagy kihívás ugye a figyelemmegosztás, hogy mennyi időt töltsön a visszapillantó tükörbenézéssel, egy idő után meg már jön csípőből az egész.
Tehát. És akkor ugyanígy van egy sugárhajtású gép vezetésénél, és hogy egy idő múlva már nem kell fejben tartani, hogy nem tudom, sikkes indulás van az autóknál, aha, hanem tudod már szinte mechanikusan a sorrendet, hogy mit kell kapcsolni, vagy mit kell.
Persze. Tehát egy idő után nyilván az elején az ember, tehát mi is egy lista alapján indítjuk be a gépeket, még az elején. De nyilván megvan a megfelelő tapasztalatod, akkor pillanatok alatt beindítod a gépet bármiféle segítség nélkül, nyilván megjegyzett fejben.
Mikor tűnik el az oktató a gépből?
Általában fokozatai vannak, ugye rengeteg szimulátor van, majd utána ugye oktatós képzések, és amikor a kanadai oktatásban volt egy osztályzási rendszer, minden egyes feladatról írtak a repülés után egy kiértékelő papírt, fel voltak sorolva, hogy milyen volt a felszállás, leszállás, és akkor meg volt adva az adott feladatra, hogy mi a minimum elvárt szint, hogy például kettes szint az azt jelentette, hogy tehát ott elég erősen be kell avatkozni az oktatónak. Hármas szint az, hogy még az oktató neked tud adni tanácsokat, mondjuk jönnél leszállni futó nélkül, akkor még az oktató rászólhat, hogy hé, a futót nem akarod kirakni, mondjuk kiraktad, leszálltál, az még egy hármas szint. Négyes szintnél követhetsz a hibákat, de saját magad már észreveszed a hibákat. És akkor nyilván az ötös, legmagasabb szint az az, hogy gyakorlatilag nem ejtesz hibát ezekbe.
De azért közben bárki kihúlhat, nem? A képzés során. Mert hát ha gondolom, elégszer nem engedek ki a futóművet, akkor egy idő után nem az oktató
szól. Persze, erre van egy rendszerük, igen, hogy kapsz egy úgynevezett rettikitet, például egy ilyen lefelszállásnál nem raktad ki a futót, következő repülésen azt ki kell javítanod, azt a hibát. És akkor megvan adva, hogy hányszor próbálkozhatsz, talán maximum kétszer.
És akkor kipontozottam.
És akkor utána van egy összeül a bizottság, és akkor ők igazából megbeszélik, ott egy elég komoly folyamat van, hogy folytathatod-e még a képzésedet, vagy nem. Tehát ennek megvan a rendszere. És akkor gyakorlatilag ez olyan, tegyük föl mondjuk a légcsavaros kiképzőgépen a hálóan, talán, ha jól emlékszem, a 9. repülés volt az első egyedüli.
Tehát az ez... milyen érzés, amikor csak tiéd ott, az egész gép, hogy az igen. Inkább stresszes, vagy inkább az, hogy hú, végre.
Most hát inkább nem... ez a druk érzés, hogy hú, végre, de közben meg azért stresszes is a szó jó értelmében, tehát van benned egy ilyen izgatottság, de egy öröm is ugye, hogy végre rád bízták azt a gépet, és végre egyedül leszel, és nem jön mögötted ott az oktató, és nem szól bele, hogy mit csinálsz, de hát hatalmas élmény, nem jól lehet máshoz fogni. És például hatalmas élmény volt nekem későbbi fázis, nem az a legelső egyedül repülés, mert utána jött például a rossz idős képzés, ugye, hogy teljes felhőzetbe, műszerek alapján leszállni, felszállni, kimenni a légtérbe, ott feladatot végrehajtani, és ott tényleg az volt az érzésem, hogy igen, itt valóban rajtam múlik minden, tehát hogyha én a műszereket nem jól értelmezem, vagy valamit nem jól csinálok, akkor igen, az én életem múlik ezen, hogy most kijövök a felhőből, akkor ott lesz előttem a repülőtér, vagy nem, vagy valahol teljesen máshol kötök ki, tehát ez egy druk, ez egy egészséges, jó érzés.
Mennyi idő telt el attól kezdve, hogy te mondjuk megfogalmaztad magadnak, hogy pilóta szeretnél lenni, vadászpilóta, és addig, hogy eljutottál, hogy vadászpilótának nevezhesd magad?
Hát sok, mert nyilván a legelső, amikor ez megfogalmazódott bennem, hogy úristen, ez egy álom dolog lehet, az gyerekkoromban történt. Például rengeteget szimulátoroztam, számítógépes szimulátorokkal játszottam, és ott volt lehetőség egyébként megismerkedni akkor aktív vadászpilótákkal, akikkel úgy közösen hajtottunk végre bevetéseket, más világháborús pumás gépekkel. Tehát tudtam, hogy ők léteznek, és vannak, és tehát meg volt a kapcsolat, beszélgettünk, de valahogy sosem láttam magam előtt a lehetőséget, hogy én hogyan lehetnék pilóta, mert akkor ugye nem folyt pilótaképzés. És akkor úgy sose gondoltam ezt reálisan elérhető célnak, hanem úgy, wow, nagyon szuper az egész, és misztikus, és...
És ez a kanadai képzés neked mennyi ideig tartott például?
Hát nekem úgy összességében úgy 2 év, 3 hónap körülbelül így voltak benne. Ideális esetben olyan 2 év a képzés.
És a végére?
Teljesen a végéig, ami már a harcászati képzés is magába foglalja, tehát...
Ez a lövöldözés.
Igen, tehát ugye azzal kezdődik, hogy repülünk a turbó légcsavaros repülőgépen, mi ott megszereztük, most már egy picit átalakult a képzés, a 7 főből 3-an jutottunk tovább sugárhajtású kiképzőgépre, a Hawkra, és annak a fázisnak, az a harmadik fázis volt, a fázis végén kaptunk meg a pilóta szárnyat, ami a repülési körökben az a szint, amikor tehát tényleg pilótának nevezheted magad. Hát nekem ez 2011-ben adatott meg, addigra lett meg. Tehát az előző kérdésedre, hogy most mikor lettem pilóta, onnantól kezdve, hogy megfogalmazódott a fejemben ez az álom, hát hosszú idő, nagyon hosszú idő. 2011-ben megszereztem a szárnyat. Ez egy olyan szintet jelent igazából, hogy onnantól azt mondják, tehát olyan szintet elértél, hogy rád lehet bízni egy bármilyen repülőgépet, és te azt tudod üzemeltetni, el tudod vinni A-ból B-be, éjjel-nappal.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
A világ bármely pontjára.
És akkor haza is jöttél, beültettek egy gépre?
Ja, mert hogy haza is hoztam egy, hogy hókot, hogy így gyorsan.
nem, csak hogy akkor ezzel már haza tudtál jönni, és tudtál vezetni itt.
Igen, de itt még nem állt meg a kanadai képzés, ez folytatódott a negyedik fázissal. El kellett költöznünk egy picit északabbra. Ott fönt északon van egy hatalmas gyakorló lőtér, ahol tényleg nem zavarunk aztán lakosokat, meg senkit, mert a bázistól északra már csak erdők vannak. Ott kezdtük el igazán használni a repülőgépet arra, ami a végcél. Egy-egy elleni közel légi harcot tanulni, kettő-egy elleni légi harcot, távol légi harc, elfogásokat gyakoroltuk, földi célok támadása. Legvégén jutottunk el egy olyan szintre, hogy négy gépes kötelékbe kis magasságon egy adott célpontot adott időre tudtunk leküzdeni, vagy megtámadni, úgy, miközben egy ötödik gép próbált, az ellenséges repülőgép próbált minket eltéríteni ettől a céltól, és ott a legvégén volt egy vizsgarepülés, ahol ezt az egész, minden, amit addig tanultunk, egy feladatba volt betömörítve. És ha az megtörtént, onnantól mondták azt rád, egy pilótára, hogy alkalmas vagy vadászrepülőgépre, tehát hogy mehetsz vadászrepülőgép átképzésre.
És akkor Kanadából még egy ilyen típus képzésre kellett menned?
Igen, ilyen Kanadába hazajöttünk, ugye akkor történik meg a Gripenre való átképzés, ugye a svédek ehhez kötötték, hogy akkor ülhetsz be Gripenbe, hogyha a svéd oktatók szerinte biztonságosan tudod üzemeltetni ezt a repülőgépet.
Ezek a gépek, amiket a Magyar Honvédség is igen. használ, vagy amikkel mostanában repültök.
Igen, igen. Ez egy nagyon rövid, 15 felszállásról van szó, 3 hónapos kiképzés, nyilván ott is szimulátorozással kezdünk, megtanuljuk a repülőgépnek ugye a műszaki leírással, az összes tulajdonságát, hogyan épül fel, hogyan működik. De hát a pilótáknak szánt kézikönyv is 6-7 ezer oldalnyi. Ugye akkor történt a Svédországban is a centrifuga teszt, ahol már 9G-s programot kellett abszolválni. Ott azért vannak képeink egymásról, ott a centrifuga képzés után már végén. Mármint,
hogy valami fotóz az arcodat?
Ja nem, az is persze van felvételünk, de hogy az, hogy mi történik a testünkkel 9G-nél, hogy ugye a felvételeken látszik, hogy nyúlik az arcunk ugye a nagy túlterheléstől ugye lefele, hogy húzza a túlterhelés a bőrünket. Azt szokták mondani, hogy az az arc, amit ott látsz magadról, az úgy fogsz kinézni 70-80 éves korodban. És hát ugye ezt azért nem csak az arcunkon látszódik meg, hanem ezt bele kell gondolni, hogy a belső szerveink is ugyanezt a terhelést kapják, tehát nyúlnak, a szívünk az ilyen hosszúkás formát vesz fel, tehát egy elég komoly terhelést kap a szervezetünk, és a karunk hátsó részén tele voltunk ilyen, mint egy piros tűszorásokkal lettünk volna tele, tehát a hajszálerek elpattantak a bőrünk alatt is. A hátunkon lehetett látni, hogy hol nem volt hátra, neki támasztva az üléshez a testünk, ott is szétpattantak a hajszálerek, tehát ilyen vörös pöttyökkel volt tele a testünk, úgyhogy ez elég komoly megterhelés jelent. És utána a hazaérkezés után folytatódik a kiképzésünk, ez már tisztán taktikai kiképzés. Tehát légiharcot gyakoroljuk. Ugye minden egyes repülőgépnek megvannak a sajátosságai, a sajátos tulajdonságai, és ezt mindig meg kell tanulnod, hogy azt a gépet hogyan alkalmazd egy légiharcban, mik az előnyei, hátrányai, sajátosságai, és ezt ebben profinak kell lennünk.
És a te gépednek például ezek a gripeneknek mik az előnyei a többi géppel szemben? Aha. Mire való egy Gripen?
Hú, hát ez egy multifunkciós repülőgép, tehát nagyon sok szertágazó feladatra lehet használni. Ugye a svéd igényeknek megfelelően lett ez megtervezve. Tehát szempont volt az, hogy kicsi legyen a gép, könnyen üzemeltethető, könnyen és gyorsan újrafegyverezhető.
Az újrafegyverezés az azt jelenti, hogy amikor, nem tudom, kilőtted a rakétákat, leszállsz, és akkor nagyon gyorsan vissza
igen,
lehessen tenni.
Igen, nagyon gyorsan. Aha, igen. Vannak típusok, ahol ez órákban mérhető, ez újrafegyverzési idő. Hát a svédek csináltak ilyen rekord, tehát egy kicsit ilyen steril körülmények között ők elérték, hogy 10 perc alatt újrafegyverezték, újra tankolták a gépet, és 10 percen belül fölszállt újra bevetésre. Ha harc ezt a körülmények között, nem tudom, azért egy ilyen 20-30 perc alatt nagyon könnyen újrafegyverezhető a gép. Az is szempont volt akkor a svédeknél, hogy autópályára üzemeltethető legyen, tehát le lehessen szállni keskeny autópályaszakaszokon, rövid útszakaszokon. Ugye megpróbálták széttelepíteni a vadászerűiket ilyen autópályákon, hogy kicsit megosszák az ellenségnek a figyelmét, hogy ne csak egy bázisra kelljen az ellenségnek az erőit összpontosítani, hanem meg kelljen osztani.
Ja, mert sokkal védtelenebb vagy, minél sűrűbben vannak a gépeid.
Egy bázist azért egy komoly légvédelemmel azért lehet védeni, viszont a előnyben van az ellenség is, mert egy helyre kell összpontosítani az erőit. Míg, hogyha például ugye szerte vannak szórva, szanaszét vannak szórva a vadászrepülőgépek az országba, akkor ugye oda is kell támadó erőt küldenem, a másik irányba is kell támadó köteléket küldenem, tehát sokkal sebezhetőbbek lesznek ők is, tehát ennek vannak ilyen előnyei. Az elsődleges feladata a Gripennek, ugye a légicélok elleni harcászat, más repülőgépeket lelőni távolról, minden távolabbra, ahogy csak lehet, de képesek vagyunk földi célok támadására a precíziós fegyverzettel is. De nyilván ez már egy modern repülőgép, ahol az a cél, hogy modern, okos fegyverzeteket alkalmazzunk lehetőleg minden távolabb, ugye a célponttól.
Vadászpilótaként nektek mi a feladatotok?
Nekünk itthon Magyarországon ugye nyilván a Magyarország szuverenitásának a védelme, ami azt jelenti, hogy nem csak a légi fenyegetettségre kell választ adnunk, hanem akár hogyha a földi támadás éri földön Magyarországot, akkor nyilván nekünk abban is jónak kell lennünk, hogy ugye a földi csapatok ellen eredményesen hadviselést folytassunk, illetve nyilván a saját csapatokat is meg tudjuk védeni. Tehát mi ugye a békeidőben mi ezt gyakoroljuk, erre készülünk föl, tehát ezt úgy tudnám, olyan példát tudnék hozni a hétköznapi életből, hogy például ott vannak az olimpikónok. Őket se csak így kihúzzuk a fiókból olimpia napján, hogy na akkor irány az arany, hajrá, hanem egy nagyon komoly felkészülésen mennek át ők is, ugye, hogy minél jobb eredményeket érjenek az olimpián. Tehát egy katonának manapság ugyanez a feladat a békeidőben. És gyakran jön az a kritika, meg a kérdés, hogy miért van szükség ilyenkor katonákra? Hát ezért, hogy amikor szükség van rá, akkor ott legyen és tudjon menni. Akár vegyünk egy tűzoltót, aki tényleg mikor ott van az igazi tűzeset, akkor
nem
ő...
lehet a tűzoltó autó beszerzésétől, vagy igen, a fecskendő vásárlástól indulni.
Nem lehet azzal foglalkozni, hogy hát nem tudom, fél a tűztől a tűzoltó.
Oké, de hogyha ezt az olimpiás példádat veszem, akkor azért, hogyha egy olimpia elmarad egy sportolónak, az csalódás. Neked csalódás, hogyha nem lesz többé háború, amiben részt vehetsz?
Hát azt nem mondanám, hogy csalódás nyilván. Szerintem egyikünk se szeretne, én se szeretnék. Én nagyon örülök a békeidőszaknak, tehát nyilván egyikünk se szeretne háborús időszakban élni. Ugye a tudásunkat, azt, amit gyakorlunk napi rendszerességgel, jelenleg ugye hadgyakorlatokon tudjuk ellenőrizni, úgymond kipróbálni, hogy az, amit kiképzés, amit folytatunk, az mennyire életképes. Tiger Meet-nek nevezett hadgyakorlat, amit részt szoktunk venni, ez általában egy 100 gépes bevetéseket szoktunk részt venni, és ott tudjuk kipróbálni magunkat tényleg. És utána az alapján...
Tehát 99 másik géppel együtt repülsz más állampolgárokkal?
Igen, ez egy NATO-s esemény, évente kerül megrendezésre. Úgy kell képzelni, mondjuk van egy 60 repülő, 60 gépes kék oldal, és van egy 40 gépes vörös oldal, az ellenség, és akkor mindig kapunk feladatokat, amiket meg kell tervezni. Tehát ez
na
azt
jó,
jelenti,
de úgy
hogy...
könnyű, hogy az ellenség kevesebben van.
Hát nem, attól függ, de hát azért ezt lehet ezt a 40 gépet akár duplázni is azzal, hogyha mondjuk engem bizonyítottan úgymond lelőnek, és azt mondják, hogy engem eltaláltak, akkor, akkor el tudok menni egy megadott helyre, megadott ideig ott várakozni, és utána tudok újra be tudok csatlakozni a csatába. Tehát, hogy mondjam, szakmailag, ahogy látjuk itt például az amerikai légierő, akik rendszeresen azért ott vannak a tűzkerességen, átesnek, és folyamatosan ugye szerzik a tapasztalatot, azért az igazi megmérettetés, az igazi bevetés ad egy pluszt, ahol tényleg látod azt, hogy amit csinálsz, az jó-e vagy nem. És rengeteg tapasztalatot lehet gyűjteni. Ebből a szempontból hasznos tud lenni egy konfliktus, most ezt így teljesen csak katonai szempontból nézve, mert nyilván én sem vagyok egy háborúért rajongó ember. Tehát nem szeretnék háborús időszakban élni, én se. Mint ahogy szerintem egyikünk se.
És akkor úgy kell elképzelni egyébként a napi munkádat, hogy ilyen ügyeletben vagytok, mint a tűzoltók, vagy a mentők?
Hát igen, ugye mi hét mindennapján napi 24 órában látunk el készültségi szolgálatot. Kettő darab gépünk folyamatosan felfegyverezve vár arra, hogy rövid időn belül föl tudjunk szállni velük. Ez azt jelenti, hogy kettő pilótánk 24 órás szolgálatos váltásban ott vannak a bent a bázison, a gépek mellett, és ugye van egy NATO-s eljárásrend, és annak megfelelően vannak bizonyos riasztási fokozatok, amiknek meg kell felelni, hogy X időn belül ugye levegőbe kell tudnunk lenni.
Az mi az X idő, hogy milyen gyorsan kell
lenni? Hát ami egyébként nem titok, ez nyílt a megtalálható bárhol, békehelyzetben 15 perces készenlétet adnak a NATO légirendészetnek az egységei. Onnantól kezdve, hogy kiadják a riasztást a NATO központból, 15 perc múlva a legkésőbb levegőbe kell lenni. Hát nyilván igyekszünk minél hamarabb. Tehát nem az van, hogy esetleg beülünk a gépbe, beindítottuk, és akkor hát még csak nem tudom, 9 vagy 10 percnél járunk, és akkor még ott, mi akkor ígyunk meg egy kávét a gép mellett. Nem,
és akkor
nem,
ennek
nem,
mennyi a reális ideje, hogy mennyi idő alatt?
Hát ez annyira nem publikus talán, de meg lehet csinálni azért persze nyilván. Tehát ez 15... Nem, tehát mi mindig, amikor ugye szoktunk gyakorló repülést csinálni készültségből is, akkor nyilván mi mindig a leggyorsabb időre törekszünk, mert hát az, hogy van egy maximális, ez a 15 perc, az nem azt jelenti, hogy az ideális, tehát nyilván ilyenkor mindenki igyekszik a legjobb tudása szerint a leggyorsabban merítani a gépet.
Meg hát 15 perc alatt nem azért egy ellenséges gép azért az országot azért át tudja szelni bőven, nem?
Nyilván, tehát most egy ellenséges gép az már egy másik kategória, az már nem a békeidős légirendészethez tartozik. Tehát
akkor
már
nem hogy egy másik vadászgép, ami megsérti a légteret, lehet, hogy mire szólnak, már nincs is ott a magyar légtérben.
Ez nehezen elképzelhető, hogy most így tehát most csak úgy nem fog megjelenni egy ellenséges vadászgép a légtérbe, tehát annak vannak ezért előzményei. Onnantól kezdve, hogy itt már ellenségről beszélünk, akkor az már teljesen másik tészta, ott már félre tolja mindenki ezt a 15 perces NATO szint békeidős dolgot, és ott már más protokollok vannak, lépnek életbe.
Oké, most egy ilyen extrém esetről beszéltünk, de például miért riasztanak benneteket akkor?
Hát ilyen békeidőben ugye a leggyakoribb az, hogy az utasszállító repülőgépeknél fordulhat elő rágyó meghibásodás, tévesen átállított rágyó, ugye az országok fölött ugye minden egyes országban ugye a saját légtérére a saját légirányító szolgálat felel, és hát velük egy kétoldalú rádió kommunikációt kell fenntartani, tehát be kell jelentkezni. Igen. Mielőtt belépsz az országba, gyakorlatilag tegyük fel, hogy ugye Londonból megy Dubájba egy utasszállító repülőgép, az Ausztriából vagy Szlovákia légteréből lép át hozzánk. Ugye a szlovák a légiforgalmi irányítás ugye a magyar határ elérés előtt meghívja a járművet, hogy jó, akkor most már térjetek át a magyar légirányításhoz ezen meg ezen a frekvencián. És ilyenkor előfordulhat, hogy vagy félreértés okol történik, vagy rosszul állítják át a pilóták a rádiót, hogy máshova tekerik be a rádiót, vagy ilyesmi. Nincs meg a két oldalú rádiókapcsolat, ilyenkor ugye próbálják hívni a légijárművet, nem sikerül. Ilyenkor már ugye a civil szolgálat jelzi ezt a katonai irányításnak, és akkor ott gyakorlatilag ez egy nagyon gyors folyamat, NATO központban döntenek arról, hogy emeljék a készültséget, vagy nem. Előfordult, hogy kisgépes pilóták eltévednek, esetleg áttérnek az országba, vagy
és akkor így megjelensz így egy ilyen kisgépes pilóta mellett, és mutatod neki az irányt?
Volt már ilyen, aha. Hát ennek vannak ugye a a kisgépes pilóták is, amikor megszerzik a civil jogosítványukat, része ennek a jogosítványnak az a tudás is, hogy mit kell tenni akkor, hogyha egy vadászrepülőgépet lát maga mellett. Ennek vannak, van egy eljárási folyamata, vannak, tartoznak hozzá kézjelek, igazából követnie kell az utasításainkat, tehát...
Hát, mint hogyha egy rendőr kezdene ezt
hát igen. Egyébként a nevében is benne, hogy békeidős légi rendészet, tehát tényleg ez egy, hogy mondjam, a mi életünknek, a mi feladatunknak ez egy ilyen békeidős elfoglaltsága.
De hogy ez nagyon banálisan hangzik, amit mondtál, hogy mondjuk a repülőgépnek a pilótája nem kapcsolja be a rádiót, vagy valamit ott elállítanak, de hát egy géprablás is.
Hát ugyanígy történik, ugye ezért kell ugye minden előbb minket levegőbe emelni, mert előfordult ugye, hogy nem nincs idő arra, hogy kiderítsük, hogy mi a gond, hanem előbb ott kell lenni a vadászgépnek, minden előbb, hogyha nem szándékosan, vagy pontosan, hogyha nem véletlenül ugye történik rádió kapcsolat elvesztése, hanem szándékosan nem rágyózik, és mondjuk olyan céllal jön be az országba, hogy mint amit például látunk szeptember 11-én Amerikában, akkor tudjunk rá időben reagálni.
Na jó, akkor... De akkor ti ilyenkor készen álltok arra is, hogy ezt a gépet utasokkal együtt lelőjétek?
Hát ez egy nagyon extrém helyzet nyilván. Ugye láttuk Amerikában is, hogy a harmadik repülőgép volt az, amelyik ugye egy mező közepén csapódott földbe. Ugye az, ha jól emlékszem, a Fehérház ellen, hogy ugye miután belerepült a két gép ugye a World Trade Centerbe, ugye utána eszmélt a rendszer, és emelték a vadászgépeket, és például ezt a, ugye volt ugye még a Pentagon, és ez volt a negyedik gép, amire már levegőben volt a készültségi géppár, hogy lelőjék. Csak egy picit odébb voltak, nem éltek oda időbe, ugye közben az utasok beavatkoztak, és földbe csapodott a repülőgép, de hát ott meg volt a tűzparancs a vadászgépeknek.
De ilyen veletek is előfordulhat.
Persze, bármikor előfordulhat, kicsi rá nyilván szerencsére az esély, de azért ezt, amikor mi a kiképzésünket csináljuk, ezen át kell menni, ugye ezen a részén is, hogy mi vagy, ha ilyen helyzetbe találod magad. Ugye, hogyha tűzparancsot kapott a pilóta, ugye nekünk ott nem lesz rálátásunk minden háttérinformációra. Tehát ugye a harcászati központban lehet, hogy tudnak olyan dologról, amiről mi ott a kabinban nyilván nem.
Meg nincs idő, ezt gondolom.
Nincs idő, persze. Beszélni. Tehát minket ugye riasztanak, belünk a gépben megyünk, repülünk, felszállunk oda, oda megyünk az azonosítandó géphez, és kapunk közben egy tűzparancsot, ott nincs idő arra, hogy de figyeljetek már most akkor nem már, vagy tényleg biztosak vagytok benne, tehát ott nincs idő ezen morfondírozni.
De azért mégiscsak van ennek egy ilyen, van hát, egy pszichológiai nyomás, persze. Mert azért tévedhet az is, aki neked a parancsot kiadta.
Hát igen, de hát ez ott nem derül ki ehhezben. Utána nyilván utólag, tehát hogy egy ilyen esemény történne, utólag biztos vagyok benne, hogy azért az, annak a pilótának azért ez egy nagy lelki teher lesz egész életében. De ugye ezért vannak a katonák, ezért vagyunk mi itt, hogy ezt mások helyett megtegyük. De ugyanígy például Kanadában volt a taktikai kiképzés azzal kezdődött, hogy volt egy előadás, egy tapasztalt vadászpilóta által, aki látott háborút, és az egész előadás arról szólt, hogy ugye mi is milyen árnyoldalai vannak a katonai vadászrepülő életnek, mondjuk egy ilyen háborús helyzet esetén. Hogy ugye milyen dolgokkal kell szembenézni, hogy parancsot kapsz mondjuk egy olyan épület lebombázására, ahol látsz ugye körülött embereket például, stb. És voltak olyan kanadai kurzustársam, volt olyan, aki ezzel egyébként annyira nem is foglalkozott korábban így fejben, hanem csak látta Top Gun-t például, tehát ezt az idilli képet látta az egész vadászpilóta életről, és akkor végigment a képzésen, de úgy sose gondolta ezt át. Ő ott szembesült ezzel az egész dologgal, és egyébként ott abba is hagyta az egész vadászpilóta kiképzését, és átkérette magát kiképzőközpontot, hogy ő szeretne oktatni pilótákat, és hogy ő ezzel nem tud azonosulni, vagy nem tudja ezt feldolgozni, hogy mi lesz majd, ha a célzó konténer képén azt látja, hogy...
Megjelennek hogy, civilek.
Mert hát nem is civilek egyébként, még az se, de már az is stresszes tud lenni, hogy tudod, hogy ott az ellenség, de mondjuk közöttük robban a bomba, és mondjuk szakadnak a végtagok. Tehát már az is egy egészséges embernek azért nyilván nem biztos, hogy semleges tudsz maradni ezzel kapcsolatban, úgyhogy hát erre egy fejben fel kell készülni.
Te, ha jól tudom, akkor te demópilóta is vagy. Ez mit jelent pontosan?
Ugye a demópilóta az bemutató pilóta szerepkört jelent, ez egy számomra is egy úgymond egy plusz feladat, tehát én nem csak ezzel foglalkozok, tehát én elsősorban harcászati repüléseket hajtok végre úgy, mint a kollégáim, de ezen túl repülőnapokon, akár legyen ez itthoni, hazai vagy külföldi repülőnap, a repülőgéppel egyéni szóló bemutatót tartok. És hát kis magasságban egy elég intenzív műrepülést hajtunk végre, vagy hajtok végre. Van egy kollégám, aki szintén erre a feladatra ki van jelölve, és ketten vagyunk így összesen.
Olyan manővereket csinálsz ilyenkor, amik egyébként a harcászatban is bevettek, vagy ez inkább olyan, mint a, én nem is tudom, egy ilyen jégtánc talán, vagy amiben a szépséget, aha, meg a koreográfiát, hát, díjazza.
Van egy-két elem, ami harcászatilag is alkalmazható, de a nagy része az a látványról szól, tehát vannak olyan manőverek, amiket harcászat közben soha nem alkalmazunk, mert például egy lassú orsó, egy ilyen nagyon vezetett szép orsó, ami arról szól, hogy az összhangról szól, az, hogy hogyan irányítja a gépet precízen az ember, pont úgy, hogy úgy jön ki a manőver, hogy pont a nézők előtt a megfelelő időben, időzítéssel. Tehát itt a látvány az elsődleges szempont. Például ezt a látványt próbáljuk fokozni szárnyvégi füstölőkkel, amit tavaly évben kaptunk meg, és ez szerintem sokat dobott a bemutatónak a látványosságán.
De akkor ennek harcászati jelentősége például nincs.
A füstölőnek? Nincs semmi. Nem, azt nem használjuk máskor. A látványhoz hozzátartozik, hogy igyekszünk a repülőgépnek a határáig elmenni. Tehát maximális túlterhelésű manővereket csinálunk vízszintes fordulóknál. És mindezt ugye nagyon közel a földhöz, úgyhogy ez egy itt azért egy kicsit jobban, még inkább oda kell figyelni a saját testünkre, szervezetünkre, mint mondjuk egy nagy magasságban végrehajtott légiharc során, ahol ugye meg van pakolva a gép légiharc rakétákkal. Az is nagyon intenzív, de ez kimondottan kis magasságban, ez itt lehet a repülőgépből kihozni a legtöbbet. Nyilván a biztonság az elsődleges, tehát úgy nem megyünk el sose egy repülőnapra, nem szállunk föl, hogy nem vagyunk rá készek teljesen. Tehát azért van egy ilyen felelősség is rajtunk, hogy tudatosan, hogy ha úgy érezzük, hogy nem elég mondjuk a három gyakorlás egy repülőnap előtt, akkor repülünk négyet, vagy akár ötöt, vagy akár hatot. Mert tényleg itt a legfontosabb elsődlegesen a repbiztonság. Ugye előfordulhat, hogy százezrek vesznek részt egy repülőnapon, úgyhogy amikor majd jön a repülőnapi szezon nyár elején, akkor elkezdünk azért repülni ilyen feladatokat is, gyakorló repüléseket. Nyilván a célom az, vagy a célunk az, hogy látványos program legyen. Nyilván itt a verseny az úgymond abban van, hogy az embereket megnyerjük magunknak, tehát ugye külföldön azért, hogy a magyar honvédség meg a magyar légierőnek a hírnevét népszerűsítsük, hogy tényleg az kerüljön fel az internetre, hogy valaki azt írja, hogy hú, a magyar repülőgépnek a bemutatója volt a legszenzációsabb és leglátványosabb, és ilyen a magyar légierő. Tehát, hogy nyilván ez a cél.
De azért ez jól esik, akkor gondolom.
Ja, természetesen, hát meg ezért is csináljuk. Hát most, tehát én is próbálom a leglátványosabb elemeket a legtöbbet kihozni a repülőgépből. Nyilván hazai repülőnapoknál meg ugye a toborzás az a legfontosabb eleme. És például ugye tavaly volt a repülőnap, szerintem hatalmas sikere volt. Ugye nagyon fontos a toborzásnál, hogy a fiatalok lássák azt, ne csak halljanak róla, hanem lássák, hogy miről is van szó, hogy tényleg ott dől el szerintem, amikor először hallja egy vadászrepülőgépnek a hangját egy gyerek. Tehát azt nem tudod körülírni, beszélsz róla órákat, de azt át kell élni. És a repülőnap erre kitűnő lehetőség, úgyhogy ugye az Instagramra és a YouTube-ra is töltök fel olyan videókat, amik egy picit át...
De ugye ezeket te készíted, ezeket a videókat.
Tehát igen, YouTube-on, Instagramon is kicsit betekintést szeretnék nyújtani az életünkbe egy kicsit. Én visszaemlékszem a fiatal éveimre, ahol a hatalmas, sőt, még a kiképzés során is egyébként rengeteg motivációt adott a különféle FC-8-os repülős videók, zenére vágott videók, egyszerűen tényleg, amikor picit nehezebb időszak volt a kiképzés során, akkor azok úgy annyira tudtak motiválni, hogy lássam magam előtt, azt a cél ne tűnjön el, hanem ott legyen, hogy fú, hát ez iszonyú jó meló. Egyébként nagyon hasznosnak találom azt a részét, ugye, hogy ott elérhetőek a fiatalok. Gyakran kapok tőlük megkeresést, írnak nekem, érdeklődnek, hogy hogyan lehetnek pilóták, mik a módjai, mit kell tenniük annak érdekében, hogy ők vadászpilóták lehessenek, ami az én időmben akkor annyira nem volt meg, és ez nagyon jó, hogy erre van lehetőség, úgyhogy az Instagramon például elolvasom az üzeneteket, válaszolok rá, nem is igyekszem válaszolni, tehát előtérbe helyezem nyilván azokat a megkereséseket, akik érdeklődnek a szakmánk iránt.
Van egy olyan videód is, amiben az Inception zenéjére repülsz, mindenféle elképesztő, ugye saját magad által felvett felvételekkel. Tényleg ilyen érzés ott a pilóta fülkében, mint hogyha az Inception zenéje szólna a füledben?
Hát vannak ilyen pillanatok, igen, ott a leírásban be is írtam, hogy a ritka pillanatoknak az összefogása, mert ugye mi, amikor repülünk egy feladatot, akkor tehát mi nyilván nem azért szállunk fel egy több millió dolláros géppel, hogy én itt felhőt repüljek, meg élvezkedjek, hanem nyilván az elsődleges az a harcászati feladat, és a repülési időnk, tehát tegyük fel, felszámunk egy órás feladatra, akkor annak a nagy részét mi harcászattal akarjuk, hogy arra fordítsuk ezt az energiát, de vannak azok a pillanatok, amikor mondjuk egy közellégi harc után a két gép szétválik, és újra eltávolodik egymástól, hogy az újabb összecsapáshoz ugye távolságot nyerjenek, akkor hogyha ott van előttem néhány felhő, akkor ezt a egymástól való elrepülést azt én kihasználom, és akkor egy picit a felhők között úgy repülök. Tehát kicsit van, adódik lehetőség arra, hogy kikijelje az ember.
Tudod például így nézni a tájat? Van arra időt, hogy így kipillancsál, és akkor lenéz, hogy hú, most amúgy az a Balaton?
Hát vagy... ilyenkor, ahogy megyünk, ugye például mi légiharcolni, kijelölt légterekbe szoktunk csak, tehát nincs az, tehát ez nem működik, hogy felszállunk, és akkor véletlenszerűen bárhol elkezdünk légiharcolni, mert ugye ott vannak az utasszállítógépek, tehát forgalom van a levegőben. Ezért vannak elkülönített légtereink az ország területén, ahol azok le vannak foglalva ezekre az időszakokra, és oda más nem repülhet be, hogy szabadon tudjunk ugye háromdimenzióban légiharcolni. Oda, amikor például kirepülünk, ugye akkor van idő nézelődni, van lehetőség nézelődni. Nyilván, amikor földi célpontok támadásával vagyunk elfoglalva, akkor nincs idő nézelődni, tehát ugye ez egy modern repülőgép, rengeteg információval lát el minket a fedélzeten. Tehát kezdjük el elérni az embernek a teljesítőképességének a határát, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is. Tehát annyi szenzor információt kapunk a kijelzőinkre. Tehát az egész harcteret át tudjuk látni egyébként a modern rendszereknek köszönhetően. Tehát több száz mérfölddel odébb, több száz kilométerrel odébb láthatjuk akár, hogy mi történik a szárazföldi egységekkel például, vagy bármi. Tehát ezt nem csak kifele nézünk, hanem vannak olyan feladatok, ahol szinte ki sem nézünk a kabinból, hanem csak a bent a műszerfalon lévő három nagy kijelzőn, radarkezelés, a többi egység helyzete, tehát hogy ott vagyunk bent fejben, és van, hogy ezt egyébként felhőben éjszaka csináljuk, tehát a feladat nagy része az feladatorientált.
Említetted a Top Gun-t már, a vadászpilótáknak van kedvenc vadászpilótás filmjük?
Hát én személy szerint... Nem mondanám, hogy a repülős filmek a kedvenc háborús filmjeim, mert akaratlanul is előjönnek a szakmai szemmel, nézem ezeket a filmeket, és nehezen tudok elvonatkoztatni ettől, hogy nyilván ez egy mozifilm szórakozásról szól, de mindig ott van benne.
Nem úgy kellett volna befogni.
Kritikusan, igen, kritikusan szoktam nézni ezeket, úgyhogy hát a Top Gun nyilván egy kultikus film, az nem lehet vitatni. Ami nekem nagyon tetszik benne a felvételek, tehát azok az eredeti felvételek a mai szemmel is fú, lenyűgözőek, tehát amit ott alakítottak akkor, az anyahajókon tényleg azok az igazi felvételek, ugye az F-14-es Tomcat akkor került, akkor lett legenda szerintem, tehát azzal beírta magát a történelem az a repülőgép, annak ellenére, hogy mondjuk nem lenne benne a top 3-ba, hogyha arról lenne szó, hogy milyen vadászgéppel szeretnék repülni, de gyönyörű felvételek vannak benne. A történet szempontjából, hát én nem vagyok a nagy rajongója a filmnek, nekem egy kicsit túl sok a benne a hollywoodi vonal, de például, hogyha akkor láttam volna, amikor kijött, biztos, hogy nagy hatása lett volna rám. Sokkal jobban szeretem például a nagy durranást, ugye, ami a Top Gun-nak ugye a parodizálása, azt imádom, tehát azt nem tudom kritikus szemmel nézni, mert azt nem szakmai szemmel nézem, mert ugye ez egy teljes paródia az egész, és szerintem hatalmas. Például ami tetszett, úgy, amit szívesen megnézek, az a Vörös Báró volt, ami nem hollywoodi film, hanem egy angol-német készítésű film, ugye az első világháborúban játszódik a Vörös Báróról. Nincsenek benne ezek a klasszikus mézes, mázos hollywoodi jelenetekkel
tartott. De mik azok a tévképzetek például, vagy azok a szakmai dolgok, amik egy ilyen pilótás, vadászpilótás filmben zavarnak?
Hát a jelenetek, amik nyilván a látványról szólnak, de a valóságban meg messze nem történnek meg így. Emlékszem gyerekkorom, egyébként legelőször találkoztam, szembe jött a Top Gun, kapcsolgattam a tévét, és akkor én már eléggé benne voltam, ahogy megtanultam olvasni, már repülős szaklapokat, könyveket olvastam, és akkor léptettem, és akkor látom, hogy repülős film, hú, nagyon szuper, elkezdtem nézni, és akkor volt pont az a jelenet, ahogy jönnek a MiG-28-asok. Milyen MiG-28-as, egy F-5-ös, hogy kapcsoltam tovább azzal a lendülettel.
Gyerekként már kritizáltad a Top Gun-t a tévében.
Igen, és akkor utána én nagyon hamar utána láttam a Nagy Durranást, és utána azóta se tudtam megnézni egyébként a Top Gun-t egybe, pedig tavaly leültem, elég sokáig bírtam, de nehéz. Hát ugye vannak jelenetek, például ugye az a híres jelenet, ahogy Maverickék ugye fejjel lefele odarepülnek ugye a MiG-28-ashoz, és ugye a középsúlyukat mutogatják, tehát valóságban nyilván ezt nem történik meg, tehát nem repülünk ilyen közel az ellenséghez, meg az ellenség is sokkal dinamikusabban manőverezik. Tehát.
Azért is kérdeztem egyébként a Top Gun-t, mert a Top Gun az egy nagyon férfias film volt, és azt sugallta, hogy ez egy nagyon maszkulin valami vadászpilótának lenni. Igaz ez, hogy ez egy ilyen férfias szakma, vagy vannak nők is közöttetek?
Hát igen, ugye a Top Gun azért a 80-as évek közepén készült. Nem csoda, hogy ugye akkor még ugye ez volt a bevett. Köztünk nincs női vadászpilótánk. Azt tartanám fontosnak. Tehát ez nem fontos, hogy most van-e vadászpilóta, női vadászpilóta. Én inkább azt tartanám fontosnak, hogy legyen ott a lehetőség nők előtt is, lányok előtt is az, hogy ha erről álmodnak, akkor ezt megpróbálhassák. Tehát legyen ott a lehetőség. Nyugaton látunk, tehát Amerikában például van külön F-15-ös Strike Eagle egység, aki például Afganisztánban csak női személyzettel repültek, ugye ráadásul ott ugye az egy kétszemélyes gép, van egy fegyveroperátor is a hátsülésnélben, és azok is lányok voltak, és ugyanúgy teljesítették a harci feladatokat is, tehát az én véleményem, hogy legyen ott a lehetőség bárkinek, viszont nagyon fontos, hogy ugyanazokat a feltételeket teljesítse, mint bárki más. Mert miért ne teljesíthetné? Hát látjuk a világban azért, hogy akár sportolók, tehát fizikálisan is egy lány is ugyanaz, sőt, bizonyos területeken tudnak nagyobb teljesítményt elérni, mint a férfiak. Tehát miért ne? Tehát amerikai példákat tudok felhozni, hogy akár van, hogy 3 gyerekes anya a vadászpilóta a századparancsnok. Ja, szerintem meg kell adni a lehetőséget nekik is, ugyanazokkal a követelményrendszerrel, ugyanazokkal az elvárásokkal, és miért ne?
Meddig tart egy vadászpilóta karrierje, vagy hát szóval beszélgettünk arról, hogy ez azért egy komoly fizikai megterheléssel jár, és nyilván, hogyha már egyszer az olimpikon példát hoztad, olimpikonnak sem lehet, nem tudom, olyan sokáig lenni. Uh-huh. Nektek hogy néz ki a karrieretek, vagy hogy mikor alakul ez át mássá?
Igen, hát most jelenleg kicsit azért el van ez tolódva sajnos az idősebb korosztály fele. Mi esetünkben ugye, mint említettem, amikor én felvételiztem, vagy amikor én szerettem volna vadászpilót lenni, vagy jelentkezni a kiképzésre. Ugye akkor nem volt Magyarországon pilótaképzés, tehát akkor egy ilyen a rendszer szempontjából ez egy kényszer megoldás volt, hogy hogyan is kezdjék el a pilótaképzést. Ugye már diplomához kötötték a felvételi jelentkezési feltételeket, tehát 25 éves koromban kezdtem el ezt az egész pilóta karriert, úgymond. Ezt azért hamarabb kellene, és ez most lehetőség adódik erre, ugye, hogy már 18 éves korban elkezdjük a fiatalokat képezni pilótának, és lehetőség van arra, hogy sokkal hamarabb a légierő tudja használni őt, mondjuk egy vadászpilótai szerepkörbe.
És ezek az aktív tehát évek mikor érnek véget?
Hát igen, az aktív évek ugye több mindentől függenek, tehát ugye mi minden évben átesünk ezen az éves orvosi vizsgálaton, amit említettem az elején, az a 3 napos orvosi vizsgálat, és nyilván, hogyha olyan probléma alakul ki, ami nem teszi lehetővé, hogy vadászgéppel repüljünk tovább, akkor annak ott annak a vadászrepülő karrierjának vége van, úgymond, a repülési jó szempontból. Azért 40 éves korban az ember addigra már azért kopott annyit, hogy tehát 40-45 éves ember már nem feltétlenül kellene, hogy a frontvonalba harcoljon, tehát még repülhet vadászgépet, ugye a tapasztalatát azt át tudja adni még, de nem biztos, hogy neki kell a legelső sorokban ülni. De például amerikai légierőt nézve, például az én korosztályom már sokszor kiöregedő, tehát már veteránnak számít. Tehát ez a, hát hamarosan én is már 38 éves leszek. Hát én is igyekszem ugye fizikálisan azért toppon tartani magamat, de igen, ezt egy picit hamarabb kell, és ebbe az irányba halad a légierő szerencsére, hogy ezt ezen változtassunk, és minden fiatalabban kerüljenek a vadászrepülőgép be a fiatalok, tehát ez fontos.
Ha az egész haderő nem jövőjét nézzük, akkor szerinted ez hogyan folytatódhat, hogy elérték már a vadászgépek azt a technológiai határt, ahonnan nem vagy alig tudnak fejlődni, illetve az emberek is a 9G-vel elértéke azt a fizikai határt, amitől nincs tovább, mert egyszerűen nem lehet kibírni.
Hát igen, ugye látjuk, hogy azért a modern vadászrepülőgépekben kezd az emberi faktor a leggyengébb látszám lenni. Tehát ehhez kell, ugye ahhoz, hogy ő ott életben maradjon, meg nem csak, hogy életben maradjon, de hatékonyan tudjon feladatot végrehajtani. Ugye kell egy, már csak a kabin is ugye helyet veszel a repülőgéptől, ugye fegyverzettől veszel helyet, üzemanyagtól veszel helyet. Ugye a katapultülés is egy plusz súlyt jelent, ugye a katapultülés fontos az annak érdekében, hogyha találat éri a repülőgépet, akkor még legyen egy utolsó esélyünk, hogy megmentsük az életünket, mert ugye azért rájöttek a második világháborúba, hogy nem a technika, nem a repülőgépek mennyisége volt a limitáló tényező, hanem az elvesztett pilótáknak a pótlása. Ugye manapság egy modern vadászrepülőgépnek a pilótáját, egy vadászpilótáját kiképezni, hát rengeteg pénz és rengeteg idő.
Érdemes megmenteni az életét.
Hát igen, fontos az, hogy azt a pilótát, még hogyha kislövik a gépet alul, akkor megpróbáljuk visszajuttatni ugye egy másik repülőgépnek a katapultülésébe. És hát ott ugye az emberi tényező, amiről beszéltünk, ugye a túlterhelések, ugye úgy nagyjából 9G-re vagyunk belőve, de el lehet viselni 10-11G-t is, de ez a 9G, ez azért egy olyan határ, ahol amit úgy hosszabb ideig, akár 30 másodpercig is ugye lehet viselni. A repülőgépeket már lehetne úgy tervezni, hogy sokkal több túlterhelést is elviseljenek. Tehát már kezd ugye az ember, mint limitáló tényező szerepet játszani, viszont vannak olyan dolgok, ami miatt meg ez nem fog olyan gyorsan végbe menni, mert rohamosan fejlődik a technológia, a szenzorok fejlődnek, de például most egy olyan drón, ami fegyvert hordoz, és ugye lehet a hírekben találkozni vele néha, hogy Afganisztán-Irak területein korábban ugye voltak ilyen bevetések, ahol a terroristákat ugye iktattak ki ezeknek a fegyverzetével. Ezt azért úgy kell képzelni, hogy ezt egy komoly háttérinformáció előzte meg, tehát egy komoly felderítési információ, hogy adott személy adott időben hol fog tartózkodni. Ezt úgy kell képzelni, ugye, hogy a drónokat a világ másik oldaláról is lehet ugye műholdas kapcsolata irányítani, viszont a szenzor, amivel ugye megfigyelik, illetve a fegyvereket célba juttatják, vagy megfigyelik az adott célt, azt úgy kell elképzelni, mintha egy szívószálon keresztül néznénk. Tehát az egy nagyon szűk, látókörű, látószögű eszköz, tehát tudnunk kell, hogy hol kell keresnünk az adott célt. Tehát még nem léteznek azok a olyan szenzorok, amik az emberi szemet helyettesíteni tudják. Ugye optikailag még ma se tudták ugye reprodukálni az emberi szemnek a tulajdonságait, a felbontását, a fényérzékenységét, stb. Tehát a legmodernebb kamerák se tudják még azt visszaadni. Illetve ez az egyik, illetve egy másik, hogy egy totális háborúban olyan összetett szituációk alakulhatnak ki, ahol nagyon fontos az emberi döntéshozatal, hogy a látottak alapján, az ott felmért helyzet alapján meghozni a döntést, hogy tüzet nyitok-e, vagy nem, vagy mire nyitok tüzet, vagy mire nem. Ehhez még sok idő kell, hogy elteljen, hogy olyan szenzorok legyenek a repülőgépen, amik ezt a lehetőséget megadják arra, hogy én a világ másik feléről például én ezt csak egy joystick meg kijelzők segítségével, akár mondjuk egy VR szemüveggel ezt tudják biztosítani, és ez végrehajtható legyen. Például az F-35-es, ugye 5. generációs típus most kezd el elterjedni, ami még teljesen ember által vezette repülőgép, vadászrepülőgép. Ezek rendszerben lesznek még hát 30, akár 40 évig is. A következő generáció, 6. generációnál már szó volt róla, hogy esetleg elhagynák az emberi tényezőt, tehát a pilótát kihagynák a repülőgépből, de most a legutóbbit, amennyire követem figyelemmel, az, hogy hogy inkább olyan vadászrepülőgépek lesznek ezek, ahol meg lesz a lehetőség, hogy pilóta nélkül, meg pilótával is repüljön. Lehetett olvasni. Tavaly év elején volt talán egy cikk meg felvétel, ugye, hogy csináltak egy mesterséges intelligencia által vezetett vadászrepülőgép és egy szimulátorban ember által vezetett repülőgép között egy közellégi harcot szimuláltak, és csak gépi ellenfél ellen, hogy hogyan reagálja le a ember által vezetett vadászgép által végrehajtott manővereket, hogyan tudja lereagálni és kivédekezni a mesterséges intelligencia által vezetett gép is. Hát elég jó eredmények, meglepő eredmények születtek, hogy azért fejlődik nagyon rohamosan ez az egész technológia, de hát nyilván ez is egy steril környezet volt, tehát egy háború azért ennél összetettem, meg bonyolultabb, úgyhogy egy jó ideig még nem kell aggódnia azoknak a fiataloknak, akik szeretnének vadászrepülőgépen repülni, még szerintem kell egy pár generáció, hogy felnőjön, hogy ez teljesen eltűnjön a pilóta repülőgépből, a vadászrepülőgépből.
Ez volt a Mi a kérdés, amiben Majerik Máté főhadnaggyal, a Magyar Honvédség vadászpilótájával beszélgettünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a BrainBar Community Facebook csoportban folytatódik, a Mi a kérdés mára búcsúzik.
A műsor a Béton partnere.